A kertben ültem, és néztem egy hangyát. Elment, visszajött, elment. Úgy egy másfél méteres úton járt oda-vissza. Néha megállt, és tett pár lépést jobbra vagy balra, de végül minduntalan visszatért az útra. Az út igazából láthatatlan volt. Semmi nem jelölte, legalábbis semmi olyasmi, amitől egy másfél méternyi kerti betonjárda szélét mi útnak neveznénk. Amikor odaültem a ház tövébe, a földre, a hangya már ott volt. Nem tudom, merről érkezett. Az elején arra gondoltam, hogy eltévedt. De aki eltéved, az nem ugyanazt a pár száz lépést teszi előre-hátra. Aki eltéved, az addig megy, amíg nem talál egy utat. Vagy amíg még annál is jobban el nem téved. Vagy lecövekel és tüzet rak, ordít, integet, jeleket ad, meg kétségbe esetten imádkozik, hogy rátaláljanak. Ennél a másfél méternyi oda-vissza útnál semmivel nem volt érthetőbb az a néhány lépése, amit néha jobbra, néha balra tett. Nem volt ott semmi. Se rendes út, se táplálék, se másik hangya. Gondolom, ezért is tért végül mindig vissza az útra. Volt, amikor megállt. Az első két lábával igazgatott magán valamit, ahogy a legyek is szokták. Csak a léggyel ellentétben a hangya hátra tud fordulni, mintha gerince lenne. Mint a kutya, amikor a farkát harapja. Ez az igazgatás mosakodás se volt érthetőbb az oda-vissza útnál. Semmi látható kosz nem tapadt rá. Mindabból, amit tett hosszú perceken keresztül, semmi. Az égvilágon semmi nem volt érthető. Ha eszik, vagy legalább táplálékot keres. Ha másik hangyával beszélget. Ha fajfenntart, vagy várat épít. Vagy ha egyszerűen csak elmegy, hisz itt semmi dolga. Ezek mind érthetők. De így, ezzel az oda-visszasággal, mintha tömlöcbe lenne, holott nyugodtan lemászhatna a kerti járda szélről a fűfele, és nem is lát. Valami fényingert biztos érez, de látni úgy, ahogy én a szemközti csipkebokrot, mögötte a lomtárnak használt garást, a garázs ablakában a befejezetlen Krisztus szobrot, kissé odébb a körtefát, a korhadó léckerítést a gubasztó macskával, nem látja. Nincs agya. Nincsenek emlékei. Ha átteszem másfél méterrel odébb, akkor ott fog járkálni ugyanígy. Én pontosan tudom, hogy miért ülök itt a háztörében, a földön. Mert várok. És ez az itt létemnek értelmet ad. Igaz, ülhetnék itt úgy is, hogy nem tudom miért, de pusztán az, ami körülvesz, amit látok, amit arról gondolok, érzek, például ez a pozdorjából tákolt zöld garázs, odabent ki tudja mi mindennel, ablakán egy félbehagyott Krisztussal, akkor is valamiféle értelmet ad. De még ha semmi értelme nem lenne az itt létemnek, se látható, se láthatatlan, ha vak lennék, ha nem látnám azt a poros garázsablakot, ha fel se fognám, hogy valaki guggol fölöttem és néz, és látja, hogy az ő mércéjével mérve szinte nem vagyok, ha mérlegelné, hogy egyetlen mozdulatán múlik az a szinte, és a kedvén múlik az a mozdulat. Hát te megint nagyon sovány vagy, fiú. Csókolom ám a néni, nem vagyok sovány, vagyis csak alkatilag. Alkatilag, tessék bejönni enni. És mint valami csalétket, amivel majd jó útra térít, meglóbálta előttem a hálócekerben hozott friss kenyeret. Köszönöm, mindjárt jövünk, csak megvárom Kornélt. Fürdik. Hát akkor várhatsz még egy órát. Már tudom, Emma néni. Akkor képzelheted, én mennyire tudom. De nem ám elmenni inni evés nélkül. Nem inni megyünk, Emma néni. Nem. Vigyázzatok, fiúk, mert tudom. Én mindent tudok, mondta nevetve, és megfenyegetett az ujjával. Az, aki mindent tud, az nem fontolgat. Az tudja az egészet egyben. Annak a számára nem válik külön az ok és az okozat. Semmi isteni nincs abban, hogy fontolgathatom, létezzen-e ez a hangya. Sőt, lehet, hogy ez a legemberibb. Az, akiben összeér a minden, én, a garázs, a félkész Krisztus, ez a hangya, az nem gondolkodik, nem hozhat döntést, semmiet. Egy mindentudó felől nézve, és nincs bocsánat. Egyszerűen nem logikus. Ahhoz a bűnöm rajta kívül kéne legyen. Lehet, hogy felülre nézve, és még én sem vagyok. Nem válok ki az egészből. Kizárólag ember mondhatja, hogy jöjjön el a te országod. Kizárólag ember mondhatja, hogy béke veled. Kizárólag ember mondhatja, hogy kötél által. Kizárólag ember mondhatja, hogy törekedj. Egy mindenható felől nézvést nem volt valami sok, de önmagam felől nézvést legalább több volt a semminél. Nagyjából eddig jutottam ott, abban a kertben, 18 évesen. Szemben egy hangyával, amelyik végül szagot fogott és elment. Már ha egyáltalán érzékel szagot, bár valami inger biztos éri, valami hajtja. Meg szemben a garázsablakban egy befejezetlen szoborral, amit Kornél apja faragott már 26 éve. És újra meg újra azt hitte, hogy valahol elrontotta, pusztán mert nem volt tökéletes.
Tries. hallgatva, olvasva ezt a történetet a hangyáról, azon kezdtem el tűnődni, hogy hogy lehet egy hangya ennyire fontos, egy semmi kis hangya, egy jelentéktelen életű hangya. Annyira fontos, hogy több lap akár főszereplője is lehet. És hogy vajon az író, Bartis Attila, az élet milyen dimenzióiban él, hogy ez a semmi kis hangya ennyire fontos tud lenni egy regényben.
Ez nagyon nehéz, nem tudom. És azért is nagyon nehéz, mert tehát, hogy pont ez az a része többek közt a szövegnek, ahol úgy módjában áll az embernek megfigyelni, hogy a valóság, a mindennapi élet tapasztalata, az hány szűrőn keresztül miként szivárog be a szövegbe, az irodalomba. Tehát nagyon sokféleképpen bekerülhet egy hangya egy szövegbe. Tehát nyilván tehát úgy is bekerülhet, hogy az ember ül az íróasztalnál, és egyszer csak valahonnan számára is megfoghatatlan módon érkezik valahonnan ez a motivum. Úgy is bekerülhet, hogy már valamennyire dekódolni tudja, hogy tehát egy nagyon-nagyon régi pillanatát az életének, amikor ez bekerülhetett. És bekerülhet úgy is, hogy gyakorlatilag ott van a hangya az orrod előtt, és belemászik a szövegbe. Ebben az esetben konkrétan ez történt. Tehát, hogy én jáván írtam ezt a részt, elég sok és sokféle hangya van, tehát, hogy így lenyűgözött az, hogy a padlócsempe repedései közül a hangyák egy éjszaka leforgása alatt egy ilyen görbe, ceruzányi magas tornyocskát építenek, ami ráadásul ilyen nagyon, tehát azt hiszem kirágják alul a csemperagasztót, nem tudom én mit csinálnak, és azt úgy a résen elkezdik szépen felfele építeni, és tényleg olyan lesz az egész, mint egy ilyen meggörbült ceruza, és nagyon sérülékeny, tehát hogy így gyakorlatilag elég ráfújni, és összeomlik. És hát így jött be a hangya a szövegbe, tehát úgy jött be a szövegbe, hogy két-három éjszakám telt azzal, hogy gyakorlatilag hasaltam a gyékényen a padlón, és így figyeltem, ahogy a szemem láttára épül fel ez a kis tornyocska, és akkor nem vagyok természettudós, soha különösebben nem foglalkoztam a hangyákkal, de ez bőven elég volt ahhoz, hogy beüljön ilyen motivum, és akkor elkezdett az ember. Tényleg arról szólt a történet, amiről szól a szövegben is. Tehát, hogy elég így hozzáérnem. És abban a pillanatban összeomlik az egész. Tehát az, amit ezek az állatok ottan gyúrnak, építenek egy éjszakán keresztül, az mint dévavára, egyetlen egy építéstől, vagy érintéstől összeomlik. És ez egy nagyon-nagyon furcsa tapasztalat volt íróként, én számomra, hogy valami ilyen direkt módon is, tehát hogy ennyire test közelből, mert ugye ahhoz szoktunk hozzá, hogy amikor irodalmat írunk, akkor sublimálunk. Akkor ezer szűrőn megy keresztül minden, átalakul. Itt is megvoltak a szűrők, csak mégis éppen ott volt test közelben, abban a pillanatban bírt be bejönni a szövegbe. De ez mondjuk ez az írás hogyanja felülnézés lehet érdekes, a szöveg felülnézés mondjuk az olvasó számára ez édes mindegy, és az is kell legyen. Tehát az ő számára tökéletesen mindegy kell legyen, hogy a hangya az íróasztalnál jött be, vagy pedig ott az orrod előtt. Thank you.
olvasónak azért is fontos ez a hangya, mert hogy azt gondolná, hogy az író Bártis Attila, hát hogy nagy életet él. Tudjuk, hogy hónapokra, sőt évre távol-keleti kontinenseken él, és akkor hogy ebbe a nagy életbe belefér ennek a parányinak a szemlélődése. Igen, tehát így lepi meg az embert, hogy miféle életet él vajon az író, aki a viszonyokat, kapcsolatokat annyira szövevényesen és ilyen hangyaszerűen, 150-szer oda-vissza végigjárva, úgy föl tudja rajzolni.
Pontosan értem, hogy mit értesz a nagy élet alatt. Csak ugye mindig más belülről nézve a nagy élet, és kívülről nézve a nagy élet. Tehát kívülről nézve annyi látszik, hogy valaki felül egy repülőgépre, elmegy Indonéziáig, Jáváig, és akkor ott él egy esztendőt.
Úgy gondolja, hogy merőkanállal él.
És úgy gondolja, hogy merőkanállal él. Belülről nézve ez azért egészen másképpen néz ki. Tehát belülről nézve ez úgy néz ki, hogy akkor, amikor már annyit sakkoztál a villany, gáz és nem tudom milyen számlákkal, hogy gyakorlatilag, tehát azt hitted, hogy most már mindennek vége, és elárverezik a fedelet a fejed fölül, akkor szinte valószínűtlen módon kapsz egy meghívást majdnem egy évre Berlinbe egy ösztöndíjjal. És akkor ki tudsz menni Berlinbe. És rendezni tudod végre a számláidat, amiről más nem tud, tehát arról csak te tudsz, tehát az a te bizonytalanságod, és erről nincs is, amiért a világ tudjon, de mégiscsak, tehát hogyha a valósága felől próbálom nézni, akkor az ezt jelenti. És akkor abból a pénzből, amit te egy tisztességes nyugat-európai ösztöndíjból félre tudsz tenni, és abból a pénzből, amiből nagyon-nagyon jó esetben 3,5-4 hónapig tudnál megélni Budapesten, abból úgy gondolod, hogy akkor inkább egy évig élsz Indonéziában. Tehát ez egy nagyon racionális döntés is, ugye, mert arról szól, hogy hol lehet tovább élni belőle. Nyilván nem emiatt megy oda az ember, tehát hogy ennek nem kizárólag ilyen financiális megfontolásai vannak, de ez kétségtelenül ez is egy része a dolognak, tehát nem lenne szerencsés letagadni. Tehát, hogyha én most elkezdem azt mondani, hogy engem semmi más nem érdekel, csak hogy meglegyen az a távolság, és rá tudjak látni a saját kultúrámra, az európaira, nem tudom mi. Igen, az is benne van. De ugyanolyan mértékben benne van az is, hogy gondolkodnom kell azon, hogy 4 hónapig élek Budapesten, vagy egy évig élek Jáván, ugyanabból az összegből. Tehát, hogy ez is benne van, és ezért félek én mindig ezektől tehát így a dolgoknak a túlmitizálásától, mert olyan jelentéssel tudnak felruházni, amelyek valóban ott vannak, de azok csak részigasságok. Tehát az élet, az, amit élünk, az mindig annál sokkal összetettebb, és abban benne vannak ezek a nagyon, nagyon apró vagy banális dolgok is. Tehát ahogy a hangyához visszatérve, tehát a hangya az... Erről megvan a pontos emlékem egyébként, csak az nem a hangyáról szólt, hanem a fapoloskáról, a gyufafej, ez a kis piros bogárka, 2 fekete pöttyel. Tehát, hogy az a fajta szemlélődés, amivel egy kisgyerek ül le a fatövébe, és képes órákon keresztül bámulni, ahogy ott futkosnak össze-vissza ezek a fapoloskák. És ez az, amit elfelejtünk. Tehát, hogy egyszerűen olyan lesz az életünk, akarva, akaratlanul, hogy gyakorlatilag majdhogy nem még a potenciális lehetősége is kizáródik annak, hogy ezeket a dolgokat újra meg tudjuk élni. Jáva egyébként ilyen szempontból volt nagyon fontos. Tehát, hogy az sok minden miatt, de hogy így vissza tudta hozni ezt az utoljára gyermekkorban megtapasztalt és megtapasztalható szabadságot is, és nyitottságot is. Tehát amikor tényleg így egy picit lekerül ez a szemellenző, amire így nagyon-nagyon rá vagyunk állva mindnyájan. Tehát azt gondolom, nem csak az én problémám, hanem még sokaké. Tehát. És ezen tudott változtatni az ott lét. Tehát egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ugyanezt a hangyát én itthon az európai életemben ugyanígy végig néztem volna 2 vagy 3 éjszakán keresztül. Ezért kellett. On the turning away from the pale and downtrodden and the words they say which we won't understand. Don't accept that what's happening is just a case of all the suffering, or you'll find that you're joining in the turning away.
Ez a beszédes és nagyon izgalmas kettősség, ez a kinti élet és a benti élet, a kinti élet látszólagos nagysága és a benti élet üszködése. Az, hogy a hangya, ez a semmi súlyú kis állat, ugyanakkor a történetben egy nagyon súlyos történetként jelenik meg. Olyan érzésem volt, vörös jutott eszembe a teljesség felé, hogy a kicsiben mennyire benne vannak az életnek a nagy-nagy kérdései, problémái. Az volt az érzésem, hogy aki a kicsiben meglátja, hát a világ, az élet, nagy problémáit, kérdéseit, az az életben is meglátja. Hogy a hangyán keresztül is rá lehet olyan módon csodálkozni élet, halál, szerelem, az élet fontos dolgaira, ami egy képesség, vagy stílus, vagy személyiség. Ezt az érzetet hozta, hogy néte a kicsiben mekkora nagy világ van benne.
Igen, ez valószínűleg így van, de a kérdések azok benned vannak, és hogyha benned valóban megvannak a kérdések, akkor az tulajdonképpen majdnem indiferens, hogy hol, mikor, milyen formában jön elő. Tehát az akkor előjön hangyánál, fecskénél, szerelemben, temetésen, nem tudom. Tehát akkor ezzel újra és újra valamilyen módon szembesülsz. Isten igazából az a kérdés, tehát hogy nem is a hangya a kérdés önmagába, vagy hogy hol képes ezt meglátni az ember, hanem hogy egyáltalán jut-e valamiféle válaszig? Nagy valószínűséggel nem, de hogy a választalanságot azt miként tudja elfogadni. Tehát, hogy azzal együtt tud-e élni, tehát, hogy így, hogy ez, tehát, hogy a választalanság is a lényegéhez tartozik az egésznek, hogy soha az életben senki nem fog nekem választ adni ezekre a kérdésekre. Tehát egyértelmű választ nem, kétségbe vonhatatlan választ nem, tehát részigazságokig sikerül eljutnom, bármekkora nagy feltáró, önfeltáró munkát próbálok végezni, mindenképpen eljutok egy olyan határig, ahonnan kezdve nincs más választásom, csak vagy behunyom a szemem, vagy a transzcendens. Tehát ahonnan kezdve a válasz túl van azon, mint ameddig az én kezem elér, amikor kinyújtom valamiért. Messze túl van. Biztos van, de számunkra soha nem lesz olyan tisztán átlátható. De ugye a kérdés, mivel kapcsolatban merül fel, az bármi lehet, az akár a hangya is lehet.
És ez a kettősség benne van a Vége című regényben is. Az a kettősség, hogy teljesen jelentéktelennek tűnő történetek mellett ott vannak nagyon nagy életigazságok, vagy bölcsességek, vagy ilyen rájövések, hogy ezek úgy váltakoznak a regényben, hol rendkívül mély, és az ember elgondolkodik, hogy az úgy van-e, vagy ráirányul a figyelme, a grófnő, a barátság, Bornéllel való barátság, és sok-sok jelenet kapcsán az élet nagy kérdéseire ráirányul a figyelme, még akkor is, ha választ nem kap, de legalább a kérdés felvetődik.
Meg hogy... nem is kell adott esetben föltétlenül egyetérteni a válasszal, meg sok esetben az is nyilvánvaló, hogy ott, abban a helyzetben, abban a viszonylatban, kontextuson belül az ott valóban egy releváns, érvényes válasz, de nem az az egyetlen lehetséges válasz. Tehát, hogyha kilépünk, ugye? Tehát a regény az egy világ, de közben meg a nagy egésznek a része. Tehát ez a, a melyik halmaz melyikben van. Tehát, és az elképzelhető, hogy azok a válaszok, amelyek 600 oldalon belül érvényesek, azok egyáltalán nem biztos, hogy ugyanúgy érvényesek akkor is, hogyha kilépünk abból a 600 oldalból egy másik rendszerbe.
Ugyanakkor jó ötletek, hogy az ember föltegye a maga életére vonatkozóan is azokat a szempontokat, kérdéseket, és akkor ugye a könyvet nyitva hagyva elkezdjen gondolkodni az ő viszonyáról, idesapjával, anyjával, idős hölgyel, baráttal, úgy egyáltalán az élettel kapcsolatban. Ezt kell gyakorolni, ezt a mindennapi életben ezzel az ember ki kell töltse az életét, kell keresse a szépségeit a hétköznapoknak, a jelentéktelennek tűnő dolgoknak a, nem tudom, az ízét, üzenetét, mélységét.
Az ideális az mindenképpen az lenne. Tehát ugye azzal is tisztában vagyunk, hogy az ideáktól elég távol élünk. Tehát nyilvánvalóan az lenne az ideális, hogyha ilyen intenzitással tudnánk megélni az életünket. Tehát egy ilyen fajta nyitottsággal, egyúttal befelé fordulással, tehát önvizsgálattal, ami megint csak egy nagyon kényes dolog, mert ugye tehát az önvizsgálat, az önismeret, az én számomra egy picit úgy tűnik, hogy a nyugati kultúrában egy kicsit túl lett lihegve, túl lett mitizálva. Csak annyit értek ez alatt, hogy cél lett belőle. Tehát, mintha az lenne a legszebb, legjobb, legnemesebb, közben meg megfeledkezünk arról, hogy az semmi más, csak egy eszköz. Tehát az önismeret, az, hogyha csak önmagában kell, az merő narcizmus. Tehát az önismeret, az egy irgalmatlanul fontos dolog, de mindenek előtt azért, mert ott tör el aztán a másikhoz, a világhoz való viszonyunk. Tehát, hogy önismeret nélkül nem tud működni az empátia. Önismeret nélkül nem tud működni a szolidaritás. Megmerem kockáztatni, hogy még a szeretet sem. Tehát önismeret nélkül, tehát anélkül, hogy én feltérképezzem saját magam, tudjam, hogy bizonyos dolgok milyen érzéseket, ellenérzéseket váltanak ki belőlem. Legyen bennem annyi empátia is, hogy el tudjam képzelni, hogy ez a másiknál egyáltalán nem biztos, hogy pont úgy működik. Tehát, hogy lehet, hogy nála fordítva vannak a dolgok. Tehát az önismeretnek Isten igazából ez a célja. Nem az, hogy én gyönyörködjek magamba, és annak a nagyszerűségében, hogy én mennyit tudok magamról, hanem hogy ezt a tudást utána valamilyen módon használni is tudjam az életbe, a világhoz való viszonyomba. És erről a részéről általában megfeledkezünk, tehát fejest ugrunk a nagy önellemzésekbe, csak éppen arról feledkezünk meg, hogy annak mi is a valódi célja. De igen, tehát, hogy az lenne az ideális, hogyha ez a fajta nyitottság meg lenne, vagy meg lehetne az emberbe folyamatosan. Hát ez egy keleti iskola is egyébként, tehát, hogy annak az adott pillanatnak a teljességét élni meg mindenestől, tehát, hogy mindenestől jelen lenni abban a pillanatban, ami nem ugyanaz, mint a nyugati éjjamának. Tehát ez egészen más jelent a buddhizmusban, mint amit jelent nyugaton. Tehát a pillanat élvezetének élni folyamatosan, az nem ugyanazt jelenti, mint távol keleten. A mindenestől az utolsó sejtemig és az összes figyelmemmel jelen lenni abban az adott pillanatban. Az egy nagyon-nagyon más dolog. Ez lenne az ideális, igen. Csak hát ez egy elég nehéz és elég fárasztó dolog, tehát hogy nem nagyon sikerül. Néha igen, azok kivételes pillanatok. It's a sin that somehow light is changing to shadow and casting a shroud over all we have known. Where the speechless unite in a silent accord.
így még inkább beszédes és izgalmas, hogy nem csak a világot, hogy filozófiailag jól vizsgáló, olykor megragadó, hanem úgy lelkileg, pszichológiailag is kutakodó író megtalálja a hétköznapi életből a jelentéktelen történeteket. És Attila, ha megkérhetem arra, hogy ki is választottam ezt a jelentéktelennek tűnő párbeszédet a sírásúval, én már nem tudom most elmondani, hogy miért ragadott meg nagyon, de az ízét nagyon megértettem. Azt a tudást is, amit hordoz a sírásónak, a tudását is, az életbölcsességét, az érdek képviseletét, és a grófasszonynak is az eleganciáját, és ugye a probléma megoldó készségét is, és ettől valahogy olyan olvasmányosabb lesz a tudás és a pszichológiai ismeretek mellett, ugye az egész regény.
Hallgattunk. Ebédidő volt, a négy sírásó egy kripta eresze alá húzódva szalonnázott. Szóval vigyázzon, kedvesem, nehogy maga legyen a következő, mondta. Vállalom a kockázatát. Szerintem megéri. Ez nagyon hízelgő magától, csak sajnos téved. Nem éri meg. Ha ez ügyben, mint tapasztalt öregasszony, adhatok tanácsot, nagy ívben kerüljön el minden nőt, aki nem adja oda önmagát mindenestül. Mindegy, hogy miért nem képes rá, de ha nem képes rá, maga úgy fusson, kedvesem, hogy a lába ne érje a földet. Szót fogadok. Remélem is. Ha viszont odaadta magát a szegény némber, de rendesen, mindenestül, akkor tessék szíves lenni megbecsülni. Na menjünk, mert nekem még boltolnom kell ezekkel az urakkal. A legkisebb, egérszerű férfi volt a fősírású, legalábbis ő állt fel, amikor oda mentünk hozzájuk. Készfogás előtt megtörölte a kezét a nadrágjában. A grófnő elmondta, hogy a szendrei kripta megnyitásáról lenne szó, vasárnapra. Nem olyan egyszerű azt a kriptát megnyitni, kezicsokorom. Ez a nem egyszerű egészen pontosan mit jelent? Hát azt kezicsókolom, hogy sok vele a munka. Már ha nem tetszik akarni a márványt véletlenül összetöretni. Már pedig nem tetszik akarni, gondolom én. Ezt jól gondolja. És akkor most vonjuk le ebből a konklúziót. Amit kezicsókolom? Az árát. Hát igen, az ára. Mert ugye van a hivatalos ára, meg a rendes ára. Már remegett a gyomrom ettől a hullarablótól. Megkérdezhetném, a hivatal mit szól a rendes árhoz? Mondtam. Mi ezt az úrral megbeszéljük. Maga csak tartsa az ernyőt, kedvesem, mondta a grófnő, és pont úgy szorította meg a karom, mint hajdan anyám, amikor valaki előtt olyasmi szaladt ki a számon, ami nagyon nem kellett volna. Drága úram, nekem azt a hivatalos árat ne is mondja. Viszolygok mindentől, ami hivatalos. Nekem a rendes árát mondja. Ez a beszéd, kezicsókolom, látom, megértjük mi egymást. Már hogy ne értenénk meg? Szóval mennyi lesz, hogy ne sérüljön meg az a márvány? Hát, mivel majd, hogy nem több vele a munka, mint egy új sírral, ami hivatalosan 400. Jaj, hát nem kértem az előbb, hogy ezt a hivatalosat ne is halljam. 400. Nyögte ki valahogy. Ami ugye, nekünk ugye, fejenként csak egy százas ugye. Nagyszerű. Nos, én arra gondoltam, hogy négyüknek egy üveg viszki, fejenként meg egy-egy csomag amerikai cigaretta. Már meg is egyeztünk, kezicsókolom. Ezt hogy csinálta? Kérdeztem, amikor kiértünk a főalléra. Mármint mit? Ezt a viszkivel meg a cigarettával. De maga hol él, kedvesem? Nem járt még hivatalban, orvosnál, rendőrségen? De, jártam. Csak ez nekem soha nem menne. Akkor föltétlenül meg kell tanulnia. A plébánosnak például 2 doboz holland kakaó lesz az ajánlatom. Imádják a plébánosok a kakaót. No more
Az ember úgy gondolná, hogy ha az író uralja ezeket a nagy tudásokat, és a regényben nagyon sok ilyen élettapasztalat van, amit bölcs emberek osztanak meg az olvasóval, akkor ugye az ő életét is úgy könnyen rendezi, éli. Közeledik Karácsony Attila, a viszonyok nagy ismerője, legalábbis megrajzolója, a szeretet érzésével. Hogy áll? Előtt tudja-e a lelkében, szívében ezt úgy karácsonyra valahonnan varázsolni?
Hát, ha csak karácsonyra tudnám elővarázsolni, akkor nagyon nagy bajban lennék. És azt hiszem, mindenki nagyon nagy bajban van, aki csak karácsonyra tudja ezeket az érzéseket elővarázsolni. Az, hogy olyankor kell hangsúlyt kap külön, tehát, hogy egy külön figyelem összpontosul rá, az egy más kérdés, de hogyha a hétköznapjainkban nem tudjuk ezeket használni, és félreértés ne esik abból, amit most ilyen nagy okosan mondok, abból nem az következik, hogy én tudom, tehát hogy én képes vagyok rá, tehát így szinte felsziszentem, amikor mondtad ezeket a könyvben meglévő bölcsességeket, hogy akkor azt hogyan használja az ember az életében. Sok esetben sehogy, tehát hogy nyilvánvalóan attól, hogy tudunk bizonyos dolgokat, az nem azt jelenti, hogy azokat mi föltétlenül jól tudjuk is használni. Mondjuk nem árt, hogyha legalább a törekvés megvan, tehát ha legalább a szándék megvan, hogy tehát ha már van mihez hozzányúlni, akkor nyúljon is hozzá az ember. Tehát a karácsony az egy kivételes pillanat, tehát az, hát mint azt a naptárban való helye is mutatja, tehát az a sötétség vége, a fény kezdete, tehát még a kereszténységen kívül is. Tehát egyszerűen, mert olyan napra esik, tehát ezt tudjuk. De hogyha máskor nem működik, akkor a karácsonyból is csak egy színjáték lesz. Tehát, hogy ezt kell tudni máskor is használni.
Ide is lesz egy nagyon beszédes, szép rész a regényből. Megkérem, hogy ezt is ossza meg az olvasókkal. Jó, be is jelöltem, hiszen az első karácsony, miután az apát elviszik börtönbe 56 után, a fiú megéli első karácsonyát apa nélkül az anyával.
Aki nem tud örülni, annak a fájdalmaiban nem hiszek. Ezt nem valamelyik Szabad András mondta, hanem anyám. Nekem. Annak az évnek a karácsonyán, amikor apámat bezárták. Ketten maradtunk abban a hatalmas istenverte házban, és jött a karácsony. Én pedig csak néztem, ahogy a nappali közepén a kis baltával addig farigcsálja a fenyő törzsét, amíg bele nem fér a talba, aztán ahogy díszíti a fát, a kályha ezüsttel festett diókkal, meg üveggömbökkel, ahogy óvatosan felsöpör, amikor az egyik gömb eltörik, ahogy megteríti az asztalt, ahogy felveszi a fekete selyem ruháját, ahogy gyertyát gyújt, ahogy kimeri a tányéromba levest. Nekem meg csak akkor jutott eszembe, hogy nincsen számára semmi ajándékom. Semmi, de semmi az ég adta világon, mert elfelejtettem. És hirtelen valami olyan szégyen fogott el, és abból a szégyenből olyan tűlet pillanatok alatt, hogy a jó étvágyat helyett azt mondtam anyámnak, nekünk most nincs karácsonyunk. Már hogy ne lenne? Úgy, hogy te most nem örülhetsz, és én sem. Biztos vagy benne? Biztos. Én nem tudnék örülni semminek. Hallgatott. Majd meglátjuk, mondta, és leoltotta a villanyt, hogy sorra meggyújtsa a fán a gyertyákat. Odakint a diófa ágai közt, mint valami szétkínzott állat, folyamatosan sikított a szél. És amikor már úgy lobogott az összes gyertya, mint a pokoltüze, amikor már csak a csendeség választott el attól, hogy kétségbe vonhatatlanul és menthetetlenül szembesítve legyek a szégyenemmel, akkor elzokogtam magam, hogy bocsásson meg. Én nem akartam elfelejteni. Amire anyám magához ölelt, és azt mondta, köszönöm, kisfiam. Nem értettem. Azt, ha megbocsát, még értem. De az, hogy megköszöni, egyszerűen érthetetlen volt. És akkor azt mondta, számára most az a legnagyobb ajándék, hogy a gyermeke képes elmondani, amit valójában érez. Akár még a szégyenét is. Neki ez most sokkal fontosabb minden másnál, amit tőlem kaphatott volna. Mert bárki megfeledkezhet bármikor, bármiről. Ő például 3 éve rendszeresen elfelejti a bátyja születésnapját. És higgyem el, attól, hogy a bátyja már nem él, ez nem lesz könnyebb, hanem sokkal nehezebb. Mert egy élőtől bocsánatot lehet kérni, de egy halottól nehezen. De a szégyen okozta dű vagy gyűlölet helyett csak akkor leszek képes bocsánatot kérni akár tőle, akár bárki mástól, ha ő jó anya volt. Biztos sokszor fogok még szégyenkezni, sajnos enélkül nem lehet leélni az életet. De ha azon kapnám magam, hogy szégyenemben inkább hazudozok, mentségeket találok, kihányom a vacsorát, vagy gyűlölöm azt, akit megbántottam, annak mindenek előtt ő lenne az oka. És neki pont most, amikor apám nem lehet velünk, mindennél nagyobb szüksége van arra, hogy tudja, jó anya volt. Holnapra készítek neki ajándékot, mondtam. Annak nagyon fog örülni. de annál nagyobb ajándékot tényleg nem tudok készíteni, mint amit most adtam neki, akaratlanul is. Aztán meggyújtottuk a csillagszórókat, és elénekeltük a csendesét, aztán a kezembe adta a kis csomagot. Amikor megfogtam a selyempapírt, már a tapintásából tudtam, hogy megkaptam azt, amiről úgy hittem, nem lehet az enyém soha, apám ében fanyerű zsebkését, hogy így kapok ajándékot nem csak anyámtól, de apámtól is. Nekem most az a legnagyobb ajándék, hogy megbocsátott, mondtam. Azért csak örüljek nyugodtan a zsebkésnek, és pontosan tudja, mennyire vágytam rá. Ha valaki semminek nem tud örülni, még percekre sem, az már nem tesz különbséget öröm és bánat között. És ez a legnagyobb rossz, ami emberrel történhet. Számára ez a mostani a legszomorúbb karácsony, talán keserűbb még a 44-esnél is, amikor apám munkaszolgálaton volt. De nem engedheti meg magának azt az önzést, hogy a keserűségén kívül ne lásson meg semmit. Hogy ne lásson meg engem. Ha Krisztus csak fenyegetett volna, csak korbácsolt volna, csak szenvedett volna, ha nem lett volna képes még az utolsó vacsoráján is örülni, fabatkát sem érnének a szavai. A megkeseredett ember csak mérget szór szét a világban, mert csak a saját keserűsége okát látja benne. A megkeseredett ember mindig igazságtalan, mert igazság csak a teljességben lehet. A megkeseredett ember mindig bűntudatot ébreszt azokban, akiknek hálával tartozik, és szövetséges talál azokban, akik a dühe jogosságát fenntartás nélkül elfogadják. És végül mindig elfordul a szövetségeseitől, ahogy elfordul azoktól is, akik pont azért nem lesznek szövetségesei, mert szeretik. Óvakodjak azoktól, akik nem fogadnak el egy ajándékot, mert ők azt nem értenék meg, vagy úgy fogadják el, mintha kegyet gyakorolnának, pedig örülniük kellene. Mert nem lesz más választásom, mint a szövetségesükké válni, kiszolgálni őket, majd arra ébredni, hogy kifosztották a lelkem, és magamra hagytak. A megkeseredett ember mindig magányos. Amikor egy hegyben vagy a tengerben gyönyörködik, a magánya díszletében gyönyörködik. Mindig egyedül áll a díszletei között. Mindegy hányan és kik veszik körül, ők is csak díszletek maradnak. Aki megkeseredett, annak még a szerelme, férje, anyja, apja vagy a gyermeke is csak díszletek. Árnyak, szörnyetegek, akikkel egyedül küzd. Akik pont azzal a dűvel rohannak rá, amit ő érez. A megkeseredett embernek minden sérelme, dühe, bosszú vágya jogos, és minden fájdalom számunkérése, amit ő okoz, jogtalan. Nem elfordulnak tőle, hanem olyan igazságban él, amelyben helye csak neki van. És néha nagyon kevés is elég a megkeseredéshez. Van, akit még a háború sem keserít meg, és van, akinek elég, ha egyszer megszégyenül. Nincs honnan tudjuk, kinek mennyi kell. Az viszont biztos, hogy Isten a megkeseredetten nem segít. Aki emberben nem tud vigasztalálni, annak Isten is csak díszlet. Úgyhogy nyugodtan örüljek ennek a zsebkésnek, ez semmit nem veszel abból a fájdalomból, hogy apám börtönben van. Se szégyen, se bűntudatot nem kell érezzek miatta, egyébként soha nem fogom látni, se külön-külön a dolgokat, sem egyben az egészet. Vak leszek. A lelkemnek nem lesz szeme. Hát nagyjából ezekre tanított anyám. Majd rá, alig 2 évre, inkább meghalt, nehogy véletlenül megkeseredjen és vak legyen. Ugyanúgy rettegett a megkeseredéstől, mint később apám a ráktól. Ha tévedett, csak annyiban tévedett, hogy a megkeseredés legfőbb okát nem a félelemben látta. Így nem is számolt vele, hogy egy holtan talált anyánál nincs félelmetesebb.
Thank you.